Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
Egy óra.
Regionális hírek a Szent István Rádióban.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Sinkovics Andrea. Adásunk tartalmából. Az államhoz kerülés kormányzati támogatással megújul a bicskei Aladáruszoda Egerben. Értékelték Miskolc turisztikai eredményeit. Idén is megszervezik az adventi futrinka útját Sátoraljaújhelyen. Nyílt napot tartottak a Sárospataki Tokajhegyalja Egyetemen. Ezek műsorunk témái címszavakban. Most következzenek a részletek. Állami tulajdonba kerül az egri bicskei Aladáruszoda 2026. január 1-től. Az üzemeltetését a Nemzeti Sportinfrastruktúra Ügynökség veszi át, közölte Egerváros önkormányzata szerkesztőségünkkel. A döntés összhangban áll azokkal a szakmai egyeztetésekkel, amelyek az elmúlt hónapokban zajlottak az épület sürgős állagvédelmi feladatai, valamint az uszoda hosszú távú fenntarthatósága érdekében. Az állami átvétellel a város mentesül az uszoda működtetéséből származó jelentős veszteség finanszírozásától, ami megnyitja a lehetőséget az egri termálfürdő fejlesztésének előkészítésére. Az önkormányzat ennek megfelelően új, kifejezetten az egriek számára biztosítandó kedvezményrendszeren is dolgozik. Továbbá vizsgálja annak lehetőségét, hogy a strand 7-es számú feszített víztükrű versenymedencéje megfelelő műszaki és biztonsági feltételek mellett a helyi sportolóknak is elérhetővé váljon. Az ucoda jelenleg az önkormányzat tulajdona, üzemeltetője az Eger Termál Kft. Működtetése azonban évi 100-150 millió forintos közvetlen veszteséget jelent a városnak, és emellett az Eger Termál Kft. Éves nyereségét is teljes egészében felemészti. Évértékelő sajtótájékoztatót tartott a Miskolci Midmar Kft., ahol a vállalat a KSH adatai alapján ismertette a legfrissebb turisztikai mutatókat. Októberig 179.902 vendég érkezett Miskolcra, ami 6,6%-kal kevesebb, mint egy évvel korábban. A vendégészakák aránya pedig 8,7%-kal csökkent. Kassai Tamás marketingvezető kiemelte, a tavaly októberben leégett és azóta is zárva tartó barlangfürdő évente mintegy 300 000 látogatót vonzott, így akár jóval nagyobb visszaesés is bekövetkezhetett volna. Ennek ellenére voltak erős időszakok, augusztus 15-e és 17-e között például minden szálláshely megtelt, teljes volt a telt ház Miskolcon.
Abszolút kijelenthető a mai ismereteink alapján is, hogy az év első 4 hónapja az egy sikeresen átvészelt olyan krízis időszak, amikor a meglévő egyik legnagyobb, ha nem a legnagyobb attrakciónk ugye hiányzik a város kínálatából. Nyilvánvalóan a nyári szezonra számítottunk, hogy amikor az emberek strandolni szeretnének, a strandszezonban a fürdők mindegyikének a teljes kapacitására nagy szükség lenne, és ez valamilyen szinten majd éreztetni fogja a hatását. Nem vártuk azt, hogy az idén rekord vendégforgalom történik majd a nyári időszakban. És ez egy nagyon jó mutatója annak, hogy annak ellenére, hogyha a barlangfürdő nem is tud működni, Miskolcnak van olyan vonzereje, hogy meg tudja tölteni a szálláshelyeket. Nyilvánvalóan egy egyszeri siker az egy jel és bizonyíték arra, hogy érdemes foglalkozni más attrakciókkal is, és hogy érdemes hirdetni úgy a várost, hogy jelen állapotában is vonzó, és jelen állapotában is elérje azokat, akiket így is érdekli, hogy mi van a bükkvárosában és környékén, és képes arra, hogy megmozgasson új vendégkört és új közönséget, illetve a régiek közül is a visszatérő törzsvendégek megtalálják azokat a kedvelt pontokat, amik miatt ők így is elutaznak. A teljes hónapra vonatkozóan az augusztus azért emelem ki, mert nominálisan ez a legnagyobb forgalmú hónap az évben, Ez idei évben 27.220 vendéget jelentett, akik 66.626 vendégészekát töltöttek el Miskolcon. Ez 4,9%-os csökkenés jelent a tavalyi értékhez képest, amikor ugye működött a fürdő, és 7% visszaesést jelent ez vendégészaka számban. Úgy gondolom, hogyha figyelembe vesszük azt, hogy a fürdő hiánya mekkora űrt hagy maga után kínálatban, ez egy nagyon jó eredmény. Az őszi szünet kiemelkedően erős volt, és benne voltunk a magyar top listában is, a top 10-ben. Melyik típus szálláshelynek a száma hogyan alakult a városban 2015-től? Az akkori 149 darab szálláshelyből már a 361 darab szálláshely lett, és ebből kiemelném az egyéb, illetve a magánszálláshelyek számának a robbanásszerű növekedését. A magánszálláshelyek száma megtriplázódott, az egyéb szálláshelyek száma 2,6-szeresére növekedett. Tényadatok pedig jelenállás szerint a következőek. 179.902 vendég érkezett Miskolcra, akik 386.000 vendégészakát töltöttek el eddig. Ez összehasonlításképpen azt jelenti, hogy 2024-hez képest 6,6-es csökkenés van vendégszámban, és vendégészakában pedig 8,7-es. Hogyha 2023-hoz megyünk vissza, akkor ezek a számok már kisebbek, 4,8, illetve 8,1. Ismét azt tudom mondani, hogyha megnézzük, hogy a barlangfürdőnek mekkora forgalma volt, egy évben ugye 300.000 vendéget fogadott, ennél jóval nagyobb visszaesés történhetett volna, hogyha mindannyian, akik ebben tevékenyen részt tudunk venni, nem tettük volna meg mindent azért, hogy mentsük azt a krízis helyzetet, ami akár itt Miskolcon is, akár egyébként más településeken is világszerte időnként sajnos előáll, vannak váratlan és kivéthetetlen helyzetek. Ez a mi szempontunkból egy ilyen helyzet, és mi ezt a válságot igyekszünk kezelni.
Idén is megszervezik az adventi futrinka útját Sátoraljaújhelyen, amely több intézmény összefogásával kínál kulturális programokat az érdeklődőknek. A december 13-án induló járattal Borsiba látogathatnak ki az érdeklődők, majd onnan visszatérve egy betlehemes műsor várja majd az ünnepre hangolódókat, mondta el Blanár Róbert, a Kazinczy Ferenc Múzeum munkatársa.
Még számos kapcsolódásom van az előző munkahelyemhez, a Sátoraljaújhegy Közturizmusát Egyesülethez és az általa fenntartott Turinformiadának. Adventi járatra kerül sor a Turinformiadának a kisvonatával december 13-án. Ez egy olyan program, ami több szervezetnek az együttműködésében valósul meg. A Petőfi Irodalmi Múzeum, Kazinczy Ferenc Múzeumának az együttműködésében, a Sátoraljaújhegy Közturizmusát Egyesület és Borsiban a Rákóczi Kastély együttműködésében valósul meg. A találkozó december 13-án szombaton Kazinczy Ferenc Múzeum előtt lesz majd 14 óra után, 14 óra 20 perckor innen indul a feldíszített kisvonat. A múzeumban egy pohár forró tejával várják az utasokat. 25 perces utazás után érkezik a kisvonat Borsiba, ahol egy adventi rendezvényre kerül sor. Az Imregi Betlehemesek programját tekinthetjük meg, és Pirigyi Ferenc Flóra és Pirigyi Viktor koncertjét, ami inkább esetleg a felnőttek érdeklődését célozhatja meg, és a programhoz történő részvételhez előzetes regisztráció szükséges a Kazinczy Ferenc Múzeumban. A kisvonat pedig visszaindul majd Borsiból 16 óra után. A jegyet váltók, akik a futrinkán jegyet váltanak, kedvezményesen mehetnek majd be a Borsi Kastélyba, és nézhetik meg majd a Borsi Kastély kiállításait, tehát kedvezményes jegyvásárlást tehetnek, olyan, mintha csoport lennének, és úgy gondolom ez is vonzó lehet a helyi lakosok számára, de én már tudok esetleg turistákat is, akik Nyíregyházáról nagyon gyakran látogatták korábban is az erdőjáró futrinka programokat, akik már hevesen érdeklődnek az adventi járat iránt. Ez a kapcsolódásom. Ez a programhoz, hogy ezt még én voltam az egyik kollega, aki elkezdte szervezni a Turinform Zemplén irodában, aztán most már itt vagyok a Kazinczy Ferenc Múzeumban, és hát el kell mondjam, hogy kiváló a kapcsolatom a volt kollégáimmal, és továbbiabban is szívesen szervezünk majd együtt közös programokat. Ahogy visszaér a Futrinka Bolsiból, egyből kezdődik is a Füzéri Betlehemesek műsora a múzeumban. A betlehemes csoport hagyományozó játéka teszi még szebbé, meghittebbé a karácsony ünnepkört. Ezek a hagyományok apáról fiúra szállnak, és az ez alkalommal eljátszandó misztériumjáték szövegét első ízben 1958-ban jegyezték le a füzéri lakosok, a műsor után pedig a múzeum tudományos munkatársának, Dalmos Istvánnak advent nép hagyományairól szóló előadást hallgathatjuk majd meg. December 18-án csütörtökön 17 órakor egy újabb karácsony ünnepkor részét képező műsorra kerül sor, Fényességes hajnalcsillag az égen címmel. A karácsony ünnepkő hangulatát idéző műsor irodalmi szerelményekkel, zenével, tánccal köszönti a karácsonyt. Mindenkit sok szeretettel várunk a Kazinczy Ferenc Múzeum ünnepi rendezvényeire.
Nyílt napra várták az érdeklődőket a Sárospataki Tokajhegyalja Egyetemen. A megújult főépület, valamint a kollégium mellett a művelődésháza adventi programjaiba is bekapcsolódtak a jelenlévők, valamint találkoztak az elérhető képzések oktatóival és az egyetem diákjaival. Dr. Kéri Szabolcs rektort hallják.
Ez nem csak egy elméleti információ átadás, előadás, hanem konkrétan találkoznak az oktatókkal, megnézik az oktatás helyszínét, megismerkednek a kollégiummal, és így egy való életből szerzett benyomásra tudnak majd dönteni. Meg lehet nézni konkrétan a gyakorlati oktatás eszköztárát, például a pedagógiában, szőrészetborászatban, turizmusban, tehát a hallgatók megfoghatják, megszagolhatják és megkóstolhatják azt, amivel majd foglalkozni fognak, illetve közvetlen az oktatókkal lehet beszélgetni, tehát a leendő gyakorlatvezetőkkel, intézetvezetőkkel, akikkel majd aztán a vizsgán is találkozni fognak. Ez az egész bemutatkozást emberközelűvé teszi. A 5 éves fejlesztési tervünknek a végén járunk, tehát ez az utolsó szemeszter, amit jelen formáiban az egyetem elkezd. Több mint kétszerese a hallgató létszám annak, ami el volt tervezve. A passzivált hallgatókkal együtt több mint 1200 hallgatónk van, ami egy viszonylag magas létszám. A rektori konferencián most már az egyetemek második csoportjába léptünk át. Nagyság alapján szokták osztályozni az egyetemeket, ez most novemberben volt, ami egy mérföldkő az egyetemi életében. Ez örvendetes. Mindazonáltal például a kollégiumi férőhelyek tekintetében nehézségekkel küzdünk, egy panziót kell bérelni, hogy hallgatói szállásokat tudjunk biztosítani. Az épület pedig pillanatnyilag maximális kihasználtságon van. Tehát minden tanterem beosztás alatt van, minden tanteremet használnak, plusz helység már nincs. Ez viszont azt jelenti, hogy lehet a színvonalat emelni, lehet a pontszámot emelni, ami az elmúlt 3 évben egyébként lineárisan növekedett az átlag felvételi pontszám, és így egyre tehetségesebb és elkötelezettebb hallgatókat tudunk felvenni. Elsősorban a térségből, de érdekes módon például a szőrészetborászat képzéssel a teljes országból jönnek, sőt külföldi érdeklődők is vannak már, akik természetesen még most magyar nyelven fognak tanulni. Aztán majd az egyetem következő 5 éves fejlesztési ciklusának lesz a fő kérdése, hogy a nemzetközi rendes nappali oktatást hogyan tudjuk beindítani. Természetesen részletes épületbejárás lesz a toronnyal együtt, megnézhetik a kollégiumot és a képzés egyéb helyszíneit is. Láthatják a város egységességét a hallgatók, azt, hogy itt az oktatás, a kultúra hogyan forr össze, hogyan alkot egységet, tehát megismerkedhetnek a pataki szellemiséggel, és láthatják mindazt, ami rájuk vár. Hát itt látjuk a karácsonyi hangulat, különösen szépen uralja most a teret, ami kimondottan vonzóvá teszi ezt.
Regionális híreink végén az időjárásról. Pénteken nagyrészt borult, párás, helyenként ködös idő valószínű. Átmeneti vékonyodás, szakadozás csak kevés helyen lehet. Legfeljebb szitálás fordulhat elő. A légmozgás gyenge marad. A legmagasabb nappali hőmérséklet pénteken 3 és 8 fok között alakul. Kedves hallgatóink, adásunk a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült 2025. december 11-én.
Regionális híreket hallottak a Szent István Rádióban. Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja. Kora esti hírmondó. A Szent István Rádió hírmagazinját hallják.
Jó estét kívánok! Az összeállítás szerkesztőjét, Klész Beátát hallják. Főbb híreink egy-egy mondatban. Vadászat miatti korlátozásokra hívja fel a figyelmet az Egererdő ZRT. 145 éves a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei kereskedelmi és iparkamara. A klímaváltozás miatt egyre ritkábban esik a hó. Ezek a mai adás témái, most mondom a részleteket. A Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei kereskedelmi és iparkamara fennállásának 145. évfordulóját ünnepelték a miskolci népkerti Vigadóban. Az ünnepségen felidézték a kamara csaknem másfél évszázados történetét, és átadták elismeréseiket a kiemelkedő teljesítményhújtó vállalkozóknak. Bihal Tamás elnök köszöntőjében hangsúlyozta a bokik szerepét és a szervezet előtt álló kihívásokat. Elmondta, hogy jelenleg is zajlanak tárgyalások a kamarai jogosítványok bővítéséről, és kiemelte sikerként a Széchenyi kártya program menedzselését is.
A kamaráról törvény rendelkezik, tehát meghatározza, hogy mi is a mi feladatunk, de talán lefordítva ezt a vállalkozók nyelvére, a gazdaság képviselete, védelme, ez egy kiemelten fontos terület. Ebből adódóan sikeresnek gondolom, hogy a Magyar Kamara vezetése kiváló kapcsolatot alakított ki a magyar kormánnyal. Számos olyan program született, a Demján Sándor program, ahol a Széchenyi kártya tőkealap, a 11 pont, amit nemrég jelentett be miniszterelnök úr, és más hasonló feladatok, azok segítenek a cégeknek, vállalkozásoknak ebben a nehéz időszakban. Kiemelt feladatunk régóta a szakképzés, és általában az oktatás, és nagyon egyetértek a Magyar Kamara elnökével, aki mindig hangsúlyozza, hogy a tudás az rendkívül fontos. Ebben a környezetben nem csak a szakmunka, a dolgozók folyamatos továbbképzése, vagy a felsőoktatás, mérnöki kutatás, fejlesztési teljesítmények, hanem a menedzsment ismeretek, idegen nyelv ismeretek, mit kellenek ahhoz, hogy egy cég sikeresen működjön, és akkor még nem beszéltem a legfrissebb kihívásokról, ami már nem is annyira friss, mesterséges intelligencia, digitalizáció, automatizáció, és persze rengeteg szolgáltatás, rengeteg rendezvény, információ, ami a cégeknek segít elikozódni ebben a nagyon bonyolult világban. Elnök asszonyról is és polgármester úrral is nagyon operatív feladatokban is tudunk közreműködni, tárgyalni, és ez nem csak protokoll eseményeken történik, hanem konkrét munka lépésekben is. Én azt gondolom, hogy ez fontos a kamarának, a vállalkozóknak, de talán fontos a megyei városi vezetőknek, és nyilván ide sorolom a kormányhivatalt, Fő Ispán urat, aki a rengeteg hatóság összefogásával, irányításával tudja segíteni a vállalkozók napi működését, és ki kell emelnem a Miskolci Egyetemet, és általában az oktatási intézményeket, hisz, ahogy az előbb mondtam, a tudás, a vállalkozók képzése, a dolgozók képzése az rendkívül fontos. A gazdaság szolgálatáért díj az magán személyeknek jár, tehát olyan vállalkozóknak, akik cégükkel, tevékenységükkel élen járnak. Régóta tesszük ezt, mondhatnám több évtizede. Ezügyben a 145 éves születésnap alkalmával a kamara alelnökeit jutalmazzuk, hisz ők mégiscsak egyfajta oszlopai a kamara munkának, és egyébként külön-külön is megérdemlik gazdasági tevékenységük alapján, hogy ezt a díjat megkapják, és a cégeket is elismerjük az iparkereskedelem szolgáltatás kézművesség területén. Kiváló cégek, és hál' Istennek mindig kiváló cégeket tudunk évről évre az asztalra tenni, és még egy szakképzési díjat is át fogunk adni a tanulók nevelésében végzett munkaelismeréseként.
Horváth Zita, a Miskolci Egyetem rektora az iparkamarával kiépített kapcsolatukról beszélt.
Nagy megtiszteltetés, hogy én is a köszöntők sorában lehettem. Talán ez is mutatja, hogy a kamara és az egyetem számára is mennyire fontos a másiknak a léte és a közös munka és együttműködés. Mindig is volt valami fajta kapcsolat a kamara és az egyetem között. Azonban 2020-ban, amikor én rektor lettem, akkor úgy gondoltam, hogy ezen a téren van mit változtatni és javítani, és akkor egy magasabb szintre emeltem ezt az együttműködést, ami addig informális volt, mikötött kötöttünk egy formális együttműködési megállapodást, szakmai munkacsoportokat hoztunk létre, kutatásfejlesztés, oktatás és egyéb területen, és létrehoztunk az egyetemen egy úgynevezett Bokik pontot, hiszen mi úgy tekintünk a Bokikra, mint egy híd a gazdasági élet és az egyetem között. Mi próbáljuk a Bokikot és a Bokikon keresztül azokat a vállalkozásokat bevonni az egyetem képzési portfóliójának az áttekintésére, annak érdekében, hogy munkaerőpiac számára fontos, hasznos képzéseket tudjunk mind a képzések típusa, mind a belső tartalma szempontjából biztosítani, és tudjunk olyan kutatásfejlesztési szolgáltatásokkal a vállalati szektor számára rendelkezésre állni, amivel a fenntartható fejlődésüket támogatja.
Turista utakat zártak le társas vadászat miatt tegnap a Parádfürdői erdészet területén. A szeptembertől februárig tartó vadászszezon miatt fokozott óvatosságot kérnek a kirándulóktól. Ezen időszakban érdemes még a túra megkezdése előtt tájékozódni az adott térségben tartott vadászatok időpontjáról. A lezárt útszakaszokat a vadászatok befejezését követően ismételten szabadon lehet látogatni. Az útlezárással kapcsolatos további tudnivalókról Dobrekecs Már Csaba, az Egererdő ZRT vezérigazgatója nyilatkozott.
Gyakorlatilag a fő szezonjában vagyunk a vadászati idénynek, ami ugye szeptember 1-ével kezdődik, és rákövetkező év február 28-áig tart. Ilyenkor mind egyéni vadászatok, mind pedig társas vadászatok formájában történik a vadállománynak a hasznosítása. Most gyakorlatilag a társas vadászatok főszezonjában vagyunk, ezekről rendszeresen tájékoztatást adunk az Egererdőnek a online felületein, social media oldalakon, illetve az Egererdőnek a honlapján is, illetve a velünk stratégiai partnerségben lévő Magyar Természetjáró Szövetség is a saját online felületein megosztja a mi tartalmainkat, tehát aki az erdőkben, itt a mi működési területünkön, a mi vidékünkön tervez kirándulni, annak mindenképpen ajánlatos a tervezett kirándulás előtt tájékozódni az előbb említett felületeken. Azt fontos kiemelni, hogy az Egererdő ZRT nem zárja le tartósan az erdőterületeket. Ezeknek a társas vadászatoknak az idejére általában ezek 1-2 órás időtartalmú lezárások, viszont fokozottan kérjük az erdőlátogatóknak a figyelmét, illetve a szabályoknak a betartását, hiszen ez közös érdekünk a probléma és balesetmentes vadászatnak, illetve erdőlátogatásnak a folytatása, ez közös érdek mind a turisták, mind pedig az erdő és ott gazdálkodó részéről. Nagyon fontos, hogy aki ebben az időszakban szeretne erdőben túrázni, erdőterületen túrázni, az egyrészt figyelje a már említett online felületeinket, az Egererdő ZRT-nek a Facebook oldalát, illetve honlapját, illetve a már említett Természetjáró Szövetségnek az online felületeit. Itt minden esetben legalább 1 héttel a tervezett vadászat előtt közé tesszük a tervezett vadászatnak a érintett területét, illetve azokat a fontos információkat, hogy a konkrét területen melyik turista utak haladnak keresztül. Ugye itt mindig térképet is csatolunk a híranyaghoz, hogy vizuálisan is be lehessen azonosítani a vadászattal érintett területet. Általánosságban pedig azt szoktuk kérni az erdőjáróktól, turistáktól, hogy fő vadászati szezonban, tehát szeptember 1-től rákövetkező év február 28-áig lehetőleg a nappali időszakra, tehát a délelőtt 9 óra és délután 3 óra közötti időszakra tervezzék a erdőlátogatási, túrázási tevékenységüket, akkor egészen biztos, hogy nem fog kellemetlenségbe futni senki, sem a erdőjáró, túrázó, sem pedig a vadászat szervező vadászatra jogosult.
Egyre ritkább a hó, és sok helyen már a fehér karácsony is csak emlék. Az ELTE meteorológiai tanszék kutatói évek óta vizsgálják, hogyan alakítja át a klímaváltozás a kontinens hóviszonyait, és azt, hogy mit jelent mindez a jövő teleire nézve. Arról, hogy hogyan változik meg az eddig ismertél, Szabó Pétert, az Eötvös Loránd Tudományegyetem éghajlatkutatóját Fekete Gábor kérdezte.
Eltűnőben van a fehér karácsony, hát azért már több évtizede azt tapasztaljuk, hogy a december is nagyon langyos teleket putogat, önök pedig évek óta kutatják mindezt az európai országokra levetítve. Hogyan látják ennek a változását, ennek az alakulását? Miért fordult el ennyire a fehér karácsony az utóbbi években?
Valóban, Pongrácit a kollégámmal az ELTE-n elemeztünk többféle indikátort, nem csak a havakat és a fehér karácsonyokat, hanem egyéb indikátorokat is, amely a globális felmelegedést próbálják jól reprezentálni hazánkra is. Ezek közül a legfontosabb, amivel kezdeném, az a fagyos napok alakulása. Ez a globális felmelegedés hatására az elmúlt néhány évtizedben 100-ról 70-re csökkent, 70 nap alá csökkent Magyarországon, ami jelentős csökkenést jelent. Hogy a fagyos napnak nevezzük azt a napot, amikor 0 Celsius fok alatt van a minimum hőmérséklet. Mellett természetesen egyéb indikátorokat is vizsgáltunk, például a hideg és a meleg rekordokat. Ugye a telünk az egyik legváltozékonyabb évszakunk, hiszen vannak nagyon enyhék, meg nagyon zordak is. Ez attól függ, hogy melyik áramlás jellemző az adott télen, vagy adott időszakban térségünkben, és hogy van-e hó. És azt látjuk, hogy ugyanez a legváltozékonyabb évszakunk, az elmúlt 10-15 évben is nagyon sokkal több a meleg rekord, mint a hideg rekord télen is. Nem csak télen van ez, hanem a nyáron is folytatódik. És ezután tértünk át a havazásokra, hiszen a havazáshoz két dolog kell. Az egyik a csapadék, másik pedig a hőmérséklet, alacsony hőmérséklet. És ugye a hőmérsékletnél egy extra tényező az, hogy nem csak a felszínen kell, hogy hideg legyen, hanem a magasban is. És Magyarország pont egy olyan térségben helyezkedik el, ahol a medence hatás következtében nem annyira egyértelmű az, hogy éppen hó, havas eső, ónos eső, vagy éppen eső esik. Tehát nagyon meghatározó ez.
Kora esti hírmondó.
Most hallgassák meg egyházi híreinket.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Halálunk misztériumát egyedül Krisztus feltámadása világítja meg. Fogalmazott 14. Leó pápa katekézisében december 10-én. A Szent Atya a Szent Péter téren tartott általános kihallgatás keretében folytatta a Jézus Krisztus a Mi Reménységünk című jubileumi katekézis sorozatát. Beszédének témája Jézus Krisztus húsvétja, végső válasz a halálunkra vonatkozó kérdésre. A halál misztériuma mindig mély kérdéseket ébresztett az emberben. A halál ugyanis a létező legtermészetesebb, de egyben a legtermészetellenesebb esemény, fogalmaz a Szent Atya, majd hozzáteszi. Természetes, mert a Földön létező összes élőlény meghal. Természetellenes, mert az élet és az örökkévalóság utáni vágy, mely önmagunkra és szeretteinkre irányulóan eltölt bennünket, a halált büntetésnek, értelmetlenségnek mutatja. Leó pápa kiemelte, Krisztus feltámadásának eseménye feltárja előttünk, hogy a halál nem áll szemben az élettel, hanem annak alkotó része, mint átmenet az örök életbe. Jézus húsvétja már most ebben a szenvedésekkel és megpróbáltatásokkal teli időszakban megízlelteti velünk azt a teljességet, amely a halál után vár ránk. A feltámadott megelőzött bennünket a halál nagy próbájában, és az isteni szeretet erejének köszönhetően győztesként került ki belőle. Így készítette elő számunkra az örök nyugalom helyét, az otthont, ahol vár ránk. Megadta az élet teljességét, ahol nincsenek többé árnyékok, sem ellentmondások, fogalmazott a Szent Atya katekézisében. Betlehem kiállítás nyílt a Vatikánban, ahol 6 magyar alkotás is megtekinthető, közölte a magyarkurír.hu. A világ minden tájáról, így Magyarországról is érkeztek alkotások a 100 Betlehem a Vatikánban elnevezésű nemzetközi Betlehem kiállításra, amely a Szent Péter tér oszlopcsarnokában nyílt meg december 8-án. A kiállítás január 8-áig látogatható. A 6 magyar kézműves alkotás közül 5 Betlehem a Magyar Kézművességért Alapítvány alkotóinak munkája. Daru Péterné tojásfestő népi iparművész, pulyka tojásokból készült alkotása festett maratott technikával készült, és keretes fonott kosárban látható. Az alkotás a Jézus születésének története címet viseli. Dávid Ilona nyugdíjas gépészmérnök, amatőr alkotó, felragyogott a Betlehemi csillag című műve, vörös rézlemezen tűzománc technikával készült. Gergely Andrea 25 cm magas kerámia madonnája a kisdedi Jézus tartja kezében, Szűz Mária ruháját életfa díszíti. Kis István fafaragó népi iparművész betlehemi jelenete hárs és égerfából készült, és egy hegedűbe lett beépítve. Középen egy szalma kévén ül Szűz Mária, karjában a kis Jézussal. Felette a hegedűn térdelő angyal tartja a glória feliratú szalagot. Jobb oldalon a három királyok helyezkednek el, kezükben ajándékokkal. Felettük a betlehemi csillag mutatja az utat. A hegedű fogólapján egy angyal térdel, a pásztoroknak hozza a jó hírt az üdvözítő születéséről. Molnárné Sánta Margit csuhé és sásból készült betleheme az Angyal és a Szent Család címet viseli. A hatodik magyar betlehemet Lóciné Gödény Judit mézes bábos népi iparművész mézes kalács alkotását Debrecen város adományozta a nemzetközi kiállításnak. Csend az adventi időszakban. Erről hallják Árvai Zoltán egerszalóki plébános atya gondolatait, aki a Szent II. János Pál pápa karizmatikus közösség lelki napján tartott előadást.
Mai világunknak a baja nem tud csendben lenni, és ezért hiányzik a csend, egyfajta hiánycikk a csend. Ilyenkor adventben is, de mondhatjuk, hogy az év többi szakaszában is naponta mik vesznek körül bennünket, mikkel találkozunk, adatfolyamok, értesítések, háttér, zaj vesznek körül minket, és eközben az ember, mert lélek, mert valami szépre, jóra, nemesre vágyna, belül egyre éhesebbek vagyunk arra, ami lecsendesít, ami helyre tesz, ami békét ad zaklatott szívünknek, lelkünknek. Persze ott van a templom, és hát vannak nyitott templomok itt Egerben, napközben is be lehet térni egy kis adorációra, de nagyon jól tesszük, hogyha odahaza is meg tudjuk teremteni magunknak azt a megszentelt időt, amelyben tényleg úgy lecsillapodunk, amikor elcsendesedve keressük a találkozást a mi Istenünkkel. Simone Weil, francia író és hát filozófus nő gondolata, az embernek meleg csend kell, és hideg tumultust adnak neki. József Attilánál pedig a Dunánál című költeményében így olvassuk, fecseg a felszín, hallgat a mély. Szükségünk van a csendes, imádságos időre. Szükségünk van adventi lelki készületre. De vajon napjaink embere így készül-e karácsonyt ünnepelni, hogy úgy igényesen odafigyel lelkének rezdüléseire, odafigyel arra, hogy lelke számára megteremtse a csendet, mondhatnánk, hogy egy kis szent önzőséggel élve lelke számára hát biztosítsa, megteremtse a csendet, mint egy fontos közegét annak, hogy meghalljuk Isten hangját. Sokszor mondjuk, hogy Isten a csendben szól hozzánk. Ha pedig a csendben szól hozzánk, akkor mind a külső, mind a belső csendet meg kell teremteni ehhez.
Idén is megrendezi a Katolikus Karitász adventi programjait. A Tárjátok ki a szíveteket elnevezésű adventi segélyprogrammal támogatni tudják a rászoruló családokat a téli időszakban és az ünnepek alatt. Idén is több módon lehet csatlakozni az új évig tartó adománygyűjtéshez. Az Angyalbatyú ajándékgyűjtő akció keretében nehéz sorsú gyermekeknek készített ajándékcsomagokat fogadnak a Karitász országos gyűjtőpontjain. December 17-én este 8 órakor a Karitász nagyszabású karácsonyi koncertet rendez Budapesten a Szent István Bazilikában. A koncert teljes bevételét a rászoruló gyermekek fejlesztésére fordítja a szervezet. A Tárjátok ki a szíveteket karácsonyi segélyakciót online adományozással a www.karitász.hu oldalon, valamint a 1356-os adományvonalon hívásonként 500 forinttal bárki támogathatja. A legszegényebb kistelepüléseken élő gyermekek legszemélyesebb karácsonyi kívánságainak teljesítésére hirdett gyűjtést a Magyar Máltai Szeretett Szolgálat. A karitatív szervezetnél jelentkező támogatók, vállalkozások vagy iskolai osztályok egy listából választott konkrét ajándék beszerzésével segíthetnek. Az ország legszegényebb kistelepülésein élő gyerekek személyes kívánságait gyűjtötték össze a Magyar Máltai Szeretett Szolgálat munkatársai, hogy cégek, iskolai osztályok, segítőkész emberek segítségével teljesítsék a gyerekek álmait. Az ötödik alkalommal meghirdetett Legyél te is csillagszóró akcióban a karitatív szervezet munkatársai a településeken rendszeresen zajló közösségi programok során leckeírás, rajzolás vagy játék közben írták össze a gyermekek kéréseit. A következő napokban a listában szereplő ajándékokhoz keresnek támogatókat, akik valóra váltják a gyermekek kéréseit. Jelentkezni a csillagszóró.mód@maltai.hu e-mail címen, vagy munkaidőben a 70-es mobil 425 24 15-ös telefonszámon lehet. A gyerekek karácsonyi ajándékainak összegyűjtése december 15-éig tart. Aki segíteni szeretne, a megadott elérhetőségekkel jelentkezhet a Máltai Szeretett Szolgálatnál. A Magyar Posta idén is kiemelt szerepet vállal az ökumenikus segélyszervezet adventi adománygyűjtésében. A cég december 14-éig minden MPL csomagautomatán keresztül kézbesített csomag feladási díjából 10 forintot a rászoruló családokat támogató karitatív munka segítésére ajánl fel. Emellett a Magyar Posta gondoskodik az ökumenikus segélyszervezet számára érkezett adományok térítésmentes szállításáról is, közölte a karitatív szervezet a távirat irodával. Ezen kívül országszerte mintegy 1000 postán találhatók adománygyűjtő persejek, amelyekben évente átlagosan 12 millió forint gyűlik össze. Adventi lelki gyakorlat lesz Miskolcon a Mindszenti templomban. December 13-án, 14-én és 15-én, szombat, vasárnap és hétfő, este 6:30 kezdődő szentmise keretében. A lelki gyakorlatos beszédeket Maklár Jákos görögkatolikus parókus, a Keresztény Értelmiségiek Szövetségének elnöke tartja. 15-én délután 4 órakor előadást tart keresztény pedagógusoknak ugyanott, a Millenniumi teremben, tehát Maklári Ákos görögkatolikus parókus. A hétfő esti szentmisén a Mindszent Karizma együttes zenél. Azt követően miskolci atyák részvételével fiataloknak és felnőtteknek gyónási lelkibeszélgetési alkalom lesz, valamint szentségimádás is lesz este 10 óráig. Mindenkit szeretettel várnak. Az Egri Érseki Palota turisztikai és látogatóközpont adventi programjait ismertetjük. December 12-én pénteken 17 órakor Zsuffa Tünde, a Jászol titka című könyvének bemutatója lesz az Egri Érseki Palota turisztikai látogatóközpontban. December 13-án szombaton 15 óra 30 perckor gyújtják meg a palota udvarán a harmadik adventi gyertyát. Ekkor közreműködik Cibere Zsolt atya és az Andrássy György katolikus közgazdasági szakgimnázium és gimnázium diákjai. December 20-án szombaton 15 óra 30 perckor a negyedik adventi gyertyagyújtás lesz. Ekkor Holló Gábor atya és az Eszterházi Károly Katolikus Egyetem gyakorló általános iskola, gimnázium és ami diákjai működnek közre. Az érseki palota díszudvarán november 29-e és december 23-a között adventi vásár van. Nyitvatartás vasárnaptól csütörtökig 11 órától 18 óráig, pénteken és szombaton 11 órától 20 óráig tart nyitva a vásár. Az érseki palota turisztikai és látogatóközpont idén is meghirdette Betlehem készítő versenyét. A pályázatra beküldött Betlehemek a palota aulájában tekinthetők meg. Továbbá az Egri Bazilikában december 20-án 11 órától, december 14-én vasárnap pedig 14 órától ingyenes tárlatvezetés lesz, tehát az Egri Bazilikában. A tárlatok a Bazilika látogatóközpontból indulnak. Véradás lesz Egerben a Találkozások házában az Aradi utca 1 szám alatt december 15-én 13 óra 30 perctől 18 óráig. Adventi hangverseny lesz az Egri Bazilikában december 13-án 15 órakor. Közreműködnek az Andante Kamarakórus, az Egri Érseki Fiúkórus, a Vox Eterna Kamarakórus, Bajzát Linda zongorán és Kubik Tamás orgonán. Vezényel Schmidmeister Szilvia. A belépés díjtalan. Kedves hallgatóink, egyházi híreinket hallották. Az Egri Főegyházmegye híreit és eseményeit megtalálják az interneten, egyrészt az eger.egyházmegye.hu, másrészt a szentistvánradio.hu oldalon. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, a műsor elkészítésében segítségemre volt Fekete Gábor, Grunda János, Márton Miranda és Sinkovics Andrea. A szerkesztőt, Klész Beátát hallották. Hírmondóval legközelebb, holnap várjuk Önöket ugyanebben az időpontban. Viszont hallásra!
Önök a kora esti hírmondót, a Szent István Rádió hírmagazinját hallották.
Take, they never lead me home. Hey, oh, I miss you so. But I'm used to seeing people come and go. Yeah, I've made mistakes. Next time, I swear I'll change. When I everybody has a heart that's made to break. Hey, oh, don't be afraid, 'cause you're only getting stronger from the pain. Yeah, I made mistakes. Next time, I swear I'll change.
Országos fejlesztésekről és nemzetközi nyitásról is szó esett a Magyar Golf Szövetség évzáró közgyűlésén. A segítséggel érők nemzetközi világnapja alkalmából rendeztek játékos sportvetélkedőt Debrecenben a Hódos Imre rendezvénycsarnokban. Pétervári Molnár Bendegúzt beválasztották az Európai Olimpiai Bizottság sportolói testületébe. Egyre népszerűbb Debrecenben a falmászás. Ennyi dióhéjban, most pedig lássuk a részleteket. Országos fejlesztésekről és nemzetközi nyitásról is szó esett a Magyar Golf Szövetség évzáró közgyűlésén, amelyen egy új főszponzort is bejelentettek. Debrecen és Vámospércsen is próbálkoztak már golfpályával, de ezek már nem működnek. Jövő márciusban viszont megnyílik a debreceni Golf Garden Club, amely a Centrum program első megvalósult állomása, áll a szövetség közleményében. A beruházás modern driving range-et tartalmaz, emellett olyan minőséget hoz kelet Magyarországra, amely korábban hiányzott a hazai golf életből. A segítséggel érők nemzetközi világnapja alkalmából rendeztek játékos sportvetélkedőt Debrecenben, a Hódos Imre rendezvénycsarnokban. Nagy Lajosnét, a Városi Szociális Szolgálat intézményvezetőjét hallják.
Az érzékenyítés és a közös együttműködés. Tehát, hogy tudjunk együttműködni, ugyanis a segítséggel élő embereknek arra van szükség, hogy ugyanúgy kezeljük őket, mint az épp társaikat, amiben segítségre szorulnak a segítsők, de amit el tudnak végezni, ők azt nagy örömmel elvégzik, és meg is tudják csinálni.
A programon a fogyatékossággal élők együtt mozoghattak és versenyezhettek debreceni élsportolókkal. Ez már a 22. hasonló verseny volt a városban. A sportvetélkedőn élsportolók is részt vettek, többek között a Deac kosárlabdázói, a DVSC kézilabdázói és focistái, valamint a debreceni sportiskola atlétái. A sportolók a fogyatékossággal élőkkel közösen alkottak csapatokat. A programon több mint 100 segítséggel élő vett részt. Széles Diannát, Debrecen alpolgármesterét hallják.
Azért tartjuk ezt fontosnak, mert ilyenkor az éppel élők látják azt, hogy milyen nehézségekkel kell megküzdeni egy-egy fogyatékkal élő embernek, és talán azt gondolom, hogy a mindennapokban utána tudnak érzékenyebben viszonyulni hozzájuk, ezért is tartom fontosnak, hogy mindig meghívunk iskolákat, lássák a fiatalok azt, hogy hogyan tudnak segíteni.
Pétervári Molnár Bendegúzt beválasztották az Európai Olimpiai Bizottság sportolói testületébe. A háromszoros olimpikon evezős a Sporták Hazai Szövetsége közösségi oldalának bejegyzése szerint a legtöbb voksal került be a bizottságba az európai sportolók londoni közgyűlésén megtartott szavazáson. Most őt hallják.
Hát ez úgy történt, hogy először jelentkezni kellett, hogy ki aspirál egyáltalán erre a pozícióra, és utána a MOB elnöksége döntött erről. Itt engem jelöltek, nyilván a hazai sportolói bizottsággal is megvitattuk. Ott is én kaptam a jelölést, és ezek után akkor lefixáltuk a dolgot. Én, illetve egy kísérőm mehettünk ki. A második nap az egy egész napos előadás sorozat volt, meg ilyen breakout sessionek is voltak, ahol volt kis együtt dolgozás egymással, tehát az egész nap gyakorlatilag arról szólt, hogy megismerjük egymást, és este volt egy nagyon szép helyen, a Guildhall-ban egy fogadás London közepén, az egy 1400-as években épült épület volt, aminek még az eredeti állapotát igyekeztek megőrizni, tehát az tényleg egy nagyon különleges esemény volt. És a harmadik nap délelőtt tartották a választást, összesen 16 nyári sportoló indult, és eredetileg 3 téli sportoló, és úgy volt, hogy 6 nyári sportoló került be, és 2 téli. A 2 téli az leegyszerűsödött egy picit, mert ott lemondta egy, tehát így választás nélkül bekerültek a téli sportolók. A nyáriaknál pedig mindenkinek az összes, azt hiszem, hogy 48 ország delegáltjainak kellett szavazni a prezentációk, meg hát egyéb preferenciák alapján, hogy ki az a 6, akit szeretnének. Nálam igazából csak dekoráltabb sportolók voltak. Volt, aki kétszeres olimpiai bajnok, úgyhogy ilyen kaliberű emberek ellen mentem. Én olyan őrült lobby tevékenységet, megmondom őszintén, nem végeztem, tehát nem mentem oda senkihez, hogy szavazzunk egymásra, meg ilyesmi. Nagyon sok barátot szereztem egyébként, egy nagyon ilyen családias hangulatú esemény volt. Szerintem, aminek köszönhetem a megválasztást, az a jó prezentáció. Nem szeretném magamat fényezni, de szerintem elég jó előadásokat tudok tartani, és sikerült nagyon jól belőni. Szerintem a hangsúlyt, hogy autentikus legyen, igyekeztem azért picit humoros is lenni, közben komoly. Szóval szerintem jól sikerült eltalálni az arányokat. Azt lehetett látni, hogy akik addig mobilt nyomkodtak az én előadásom alatt, nem nyomkodták. Ez mindig egy olyan jó érzéssel szokott eltölteni, hogy akkor figyelnek. És erre nagyon sok pozitív visszajelzést kaptam. Tehát utána rengetegen jöttek oda, hogy mennyire jó volt a prezentációm. És szerintem azzal sikerült, mert hát így végül is a legtöbb szavazattal választottak be engem. Angolul kellett előadni, az nem jelent problémát szerencsére. A jelmondat pedig eredetileg, amit az itthoni sportolói bizottsággal is csinálunk gyakorlatilag, és szeretnénk csinálni, az volt, hogy az információt minél több csatornán, minél hatékonyabban eljuttassuk a sportolókhoz, minden lehetőségről, programról, ösztöndíjról, közösségi eseményről, stb. A másik pedig egyébként egy inspiráció az első napi feladatok közben jött. Ez az olimpiai Rule 40, ez a 40-es szabálynak a legalább egy valami beszélgetésnek az elkezdése a 40-es szabály enyhítéséről, vagy csak arról, hogy mennyire állja meg a helyét a mai körülmények között is. Erről azt kell tudni, hogy ez az olimpiai reklám szabályzat, ami nagyon-nagyon szigorú. És ott a sok beszélgetés kapcsán kiderült, hogy hát rendkívül sok, az összes egyéni sportág, hát néha még a csapat sportágak is szenvednek azzal, hogy hogyan találjanak szponzort, hogyha az olimpiát, mint szót, mint logó, mint eszme, mint semmiképpen nem lehet reklámozni, ha nem vagy hivatalos olimpiai szponzor. És hogyan találjanak úgy maguknak szponzorációt az emberek, amivel tudják a felkészülésüket finanszírozni, hogy az az esemény, ahol igazán vissza tudnának adni a szponzornak, ott nem lehet reklámozni. Nem tartom én se jót lehetnek feltétlenül, hogy teljesen eltörölni, de valahogy azért lehetne ezt enyhíteni. IOC oldalról ez azért van ez a szabály, mert szeretnék védeni az exkluzív szponzorokat és a óriási befektetéseiket, de szerintem érdemes lenne megvizsgálni, hogyha esetleg az exkluzív szponzorok kevesebbet adnak, de mivel ha így, a szponzorok számát lehet megnövelni, és ezzel akár még több finanszírozásra szeretnénk. Hát nyilván ennek utána kell nézni, de szerintem mindenképp érdemes előre egy beszélgetést indítani, mert a mai világban egyre inkább ebbe az irányba tolódik el, szerintem.
Beszélt a többi bekerült sportolóval való viszonyáról is.
Előzetesen egyiküket se ismertem. Ott nagyjából a ciprusi lesikló srácon kívül mindenkivel tudtam beszélgetni, és jó lett a kapcsolatunk. Ővel nem annyira ismertük egymást, mert nyilván ott beszéltünk a választás után pár mondatot, de akkor meg már mindenki nagyon sietett. Már szerintem egy egészen aktív, lelkes bizottság jött össze.
Beszélt a bizottság működéséről is.
Hát még a konkrét dolgokról olyan sokat nem tudok. Részben ezért is jelentkeztem, hogy megnézem, hogy egy nemzetközi szervezet hogy működik. Amit biztosan tudok, hogy minden hónap első szerdáján fogunk online meetingelni, ez fix, és mindenkinek még egy bizottságot választania kell az EOC, tehát az Európai Olimpiai Bizottságon belül, amibe bekerült. Ez most az első ilyen feladatunk. Ennél konkrétabbat nem tudok még egyelőre. Eddig is óriási megtiszteltetés volt szerintem, hogy a MOB elnökségében is benne vagyok, a sportolói bizottság elnökeként. De hát egy nemzetközi szervezet az mindig plusz egy szín. Mindenképpen előrelépés, vagy a folytatása ennek az útnak. Nem tudom, hogy melyik a jobb megfogalmazás, de mindenképpen egy nagyon pozitív dolog, és örülök, hogy ez így sikerült.
Azt is elárulta, hogy folytatja-e az aktív sportot.
Los Angelesben mindenképpen szeretnék ott lenni. Ha jól megy, és a terveknek megfelelően, akkor akár két számban is. Az evezés nagyon jól megtanítja az ember beosztani az idejét, úgyhogy szerintem ezzel nem lesz így probléma, hogy egymás mellett működjön ez a két karrier. Azt figyeltem meg abszolút a karrierem során, hogy nekem Párizs sokkal nehezebb olimpia volt, mert akkor éppen nem csináltam semmi mást az evezésen kívül. Sokkal görcsösebben versenyeztem, mint egyébként. Szerintem túl nagy a tét, hogyha csak azt csinálja az ember.
Egyre népszerűbb Debrecenben a falmászás. Tóth Pannát, a Debreceni Sziklamászó Egyesület edzőjét hallják.
Mióta olimpiai sportág a falmászás, azóta sokkal hatalmas, meg nagyobb elemeket raknak fel a falra, és ezáltal a rendes utcai ember is jobban élvezhetőbbé válik a tévén keresztül, és jobban tetszik így a nézőnek. A falmászás egyre jobban a dinamikusság felé tolódik el, és nagyon sokszor látszódik ez a parkúros elemek a falmászásnál. A sportmászásban három ág van, a gyorsmászás, az egy körülbelül 15 méteres falon történik, és ott mindig ugyanazok a fogások ugyanolyan helyen vannak. A második a nehézségi mászás, ami kötéllel történik ugyanúgy, ott is egy 15 méter magas a fal, és a startolatokig kell felmászni. És van a harmadik ág, ami itt Debrecenben is megtalálható, a boulder. Ott nem feltétlenül felfele mászunk, akár oldalra, vagy fejjel lefelé is, és ott kötél nélkül mászunk, egy vastag szivacs van alattunk, arra tudunk esni. Azért ez egy extrém sport, de az edzéseken mindenki megtanulja, hogy hogy kell biztonságosan esni, és ennek van egy technikája, hogyha ezt elsajátítod, akkor igazából biztonságos az egész. Több nehézség is van, hogyha valaki elmegy falat mászni, mindenki megtalálja a saját nehézségét, úgyhogy lehet fokozatosan készülni. Talán ez volt a második alkalom az utolsó olimpián, hogy a falmászás olimpiai sportág lett, és azóta teljesen berobban Magyarországon is, egyre több a falmászóterem, egyre többen járnak a termekbe, és igaz, Magyarországon nincs olyan magas hegyek, mint például Tokióba, vagy akár Szlovéniába, de egyre jobb eredményeket érnek el a magyarok is nemzetközi szinten.
Kedves hallgatóink, regionális sport összefoglalót hallottak.
Elfelejteni perceket, mit eltörölni már nem lehet, úgy szeretném újra kezdeni életet, tudom, tudom, hogy nem lehet, úgy szeretném, ha lemoshatnám a hosszú út borát, értelmetlen állomás nyomán vissza se nézek. Lehajtom fejem.
Tisztító vízű hűspatak, most le rólam, mi ránt, ahol úgy szeretnék, úgy szeretnék. Eső csurogja az arcomon, úgy szeretném. Lemoshatnám a hosszú útborát, sok értelmetlen állomás nyomán vissza se nézek. Megyek csak tovább.
Egy baráti hang, mely lelkesít,
egy vidámabb dal, mely felvidít, úgy szeretném, úgy szeretném. Egy arc, mely szívemben mindig él, utam végig elkísér,
úgy szeretném. Értelmetlen állomás nyomát
vissza se nézek,
vissza se nézek,
vissza se nézek,
vissza se nézek.
Barátom szól, hogy lelkesíts, gondolj egy dal, hogy felvidíts, úgy szeretnék, úgy szeretnék. Hangod szívemben mindig,
úgy szeretnél,
úgy szeretnél.